Folytatódik az Aréna, a stúdióban Weber Gábor Formula 1-es kommentátor, aki március 13-án pénteken kora délután látogatott el az Inforádió szerkesztőségébe. Azért beszéljünk az elmúlt hetek eseményeiről is. A tesztszezonban egyértelműen úgy tűnt, gyakorlatilag minden utána lévő és az alatti elemzés, szakértő azt hozta ki, hogy a Mercedes ismét fölényben van, és akár a hetedik VB címekre készülhet sorozatban.
Hát ezt nem tudom megcáfolni, minden ebbe az irányba mutatott, akár az első napi szereplés, akár az egész 6 tesztnapnak az általános alakulása, az összköridő, a legjobb köridő, a versenyszimulációk, tehát nem tudsz olyat mondani, olyan régióját mondani egy autó és versenyző és egy csapat teljesítményének, olyan szögből megnézni a Mercedes teljesítményét, amire azt lehet mondani, hogy lehet, hogy mégsem ők voltak a legjobbak. Lehet, hogy nem ezt szeretné hallani a legtöbb Forma 1-es rajongó, mert szeretné egy kicsit kiérezettebb szezont, vagy már mást is látni az élen, de amíg a Mercedes ennyire jól tervezi évről évre az autóját, és ennyire sok új ötlettel és jól működő autóval jön elő, addig nem lehet mit mondani. Miközben ez nem azt jelenti, hogy az éles szezonból még nem látunk egy métert sem, és még ki tudja, mennyi ideig nem látunk. Ez csak azt jelenti, hogy a teszteken ez az autó jól muzsikált rögtön, és nagyon kevés gondja volt, ami gondja volt, ez a motorral kapcsolatos történet volt, amit a hírek szerint már megoldottak, ez a hiszem a látom kategória, de legalábbis tudják, hogy mi volt a gond. Ugye a Williamsnek 3 meghibásodása volt, a Mercedesnek 1 vagy 2, de hogy alapvetően erre valók a tesztek. Tehát olyan autó, azt szokták mondani a vezető mérnökök, hogy akkor soha nem nyugodtak, hogyha kimegy az autó és tökéletesen működik, és úgy mennek el a tesztekről, hogy nem volt egy hiba sem. Mert akkor tudják, hogy nincs 100%-os autó, nincs tökéletes kreáció, csak olyan van, hogy később jön elő valami probléma, de az már pontokba kerül. Jobban szereti mindenki, hogyha van egy jó gyors autója, néhány problémával. Mert ezt utána nagyon gyorsan izolálni tudják, és utána lehetne reagálni még ingyen az első pontot érő futam hétvégéig.
Kinek az érdeme, hogy a Mercedes ennyire jó tartósan?
Hát ezt nem tudom megmondani. Lehet, hogy azért Toto Wolff önéletrajzi könyvét, arra már korábban beszéltünk, majd egyszer elolvasnám, hogyha ír ilyet, mert nem véletlen van ott már Wolff ennyi ideje. Azért ennél a Mercedes, a Daimler vezetése, bordja azért könyörtelenem. Tehát, hogyha ez nem Toto Wolffon múlna, vagy mondjuk ő csak egy kirakat ember lenne, és valaki háttérből intézni az ügyeket, akkor nem lenne ekkora szava Toto Wolffnak. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó menedzser típus, aki látta a Drive to Survive című Netflix sorozat bármelyik évadát, abból azért kijön, hogy amellett, hogy sok nyelven beszél, elég folyékonyan, nagyon jól is kezeli a szituációkat, még azzal együtt is, hogy természetesen óriási stratéga, és azt is tudja, hogy mikor kinek miért és mit kell mondania. De hát ez nyilván jellemző volt az összes nagy csapatvezetőre. De hogy nagyon jól lát át rendszert. Toto Wolff egyébként az a sportrajongó, vagy autósportrajongó, aki úgy került a képbe, hogy imádta az autózást, elment befizetős tesztnapokra, aztán Porsche szuperkupázott, meg kicsit GT-zett, nem is rossz csapattagokkal, meg világbajnokságon azért, amikor meg annak idején az FIA GT1 élő volt a körözött, elég aktív pilóta volt, és viszonylag jó mezőnyben, még akkor is a úrvezetőnek tartották, gentleman drivernek, de azért tudta, hogy mitől dögdik a légy, és miután ez az autósport szeretet megvolt benne, és látta is, hogy működnek a csapatok, hogyha valakinek megvan az affinitás, és ezt nem lehet tanítani, és átlátja, hogy működik egy rendszer, jó menedzserként, akkor tudja, hogy lehet azt a maximumra járatni, és kiből, hogy lehet a legtöbbet kihozni, és mi a legjobb csapat szerkezet. És valószínűleg Wolff ebben zseniális, ahogy egyébként Christian Horner is, meg még néhányan a pedokból, és ezért van gondja Mattia Binottónak, mert ő nem ilyen vénával született, nem így dolg, ő mérnök oldalról jön, ő máshogy kezel, máshogy lát át rendszereket. Wolffék nem ebből az irányból jönnek, ugye Christian Horner is a versenyző volt saját maga is, ő egy kicsit komolyabb szinten Forma 3000-ig jutott, utána saját csapatot is vezényelt, de hogy nála is hamar megmutatkozott a 30-as éveli elején, hogy fel tud építeni egy csapatot, sikeresen tud működtetni egy csapatot, átlátja, hogy ez mitől hatékony. Ugyanez van meg Toto Wolffnál. És nem ő tervezi az autót, de pontosan tudja, hogy kire mit kell ráhagyjon, és kinek a szavára kell hallgasson. Nyilván ez egy nagyon fontos része annak, hogy a Mercedes ennyire sikeres.
Ugye ez nem feltétlenül tanulható, elég sok minden személyiség függő.
Abszolút, tehát azért mondom, hogy erre nincs iskola. Bárki erre azt mondja, hogy akkor szeretném megtanulni, hol az a 4-5 éves kurzus, amit meg lehet akkor tanulni egy egyetemen bárhol, ezt nem lehet. Tehát erre az élet tanítja az embert, meg nyilván egy olyan hozzáállás, ami egyébként is egyéni vállalkozóként valahogy az ember hozza magával, megérzi, ráérz a szituációkra. Aki meg az autósportban érez rá ezekre, az egyébként Toto Wolff elég nagy pénzeket tett szert jó tőzsdei befektetésekkel is. Tehát valószínűleg ez a típusú kockázat elemző vénája ez megvolt más téren is, üzletemberként is, amit úgy látszik a Forma 1-ben tud nagyon jól kamatoztatni, hogy mire érdemes befektetni, mire érdemes rámenni, mit kell hagyni, mi az, amit most még egy picit érleljünk ki, meg jól mozgatja az embereket. Ami tetszik Toto Wolff, amiközben nyilván vannak olyan megnyilatkozási, amivel nem értek egyet, de hogy azért ő alapvetően jól motiválja az emberét, vagy jól mozgatja a csapatot, megtalálja a hangot Hamiltonnal, megtalálja a hangot a vezetőmérnökökkel, megtalálja a hangot Bottasszal, tehát ő szerintem jól mozgatja a szálakat, és ez egy fontos oldala, hogy ne olyan, nem véletlen nem maradt sokáig a pozíciójában Maurizio Arriva benne. Ennek pont a szöges ellentetje volt.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy akár mondjuk Mattia Binotto viszont mennyire jelenthet előrelépést, vagy mennyire lep meg, hogy mondjuk nem rúgták ki, mert mondjuk Arriva Benéhez és Stefano Domenicalihoz képest a Ferrari nem igazán tart menedzsmentben előrébb, legalábbis a tavalyi hibák alapján semmiképpen nem.
Nem tart előrébb, a Ferrarinak szerintem, és ez nagyon nehezen megfogható, ez most csak pusztán próbálom elemezni, hogy mi zajlik, nem megfejteni a helyzetét, illetve nem megoldást javasolok, csak amit látok. Toto Wolff azért egy keménykezű vezető, de nem annyira durván keménykezű, amilyen Maurizio Arriva benne volt. De annál sokkal keményebb, és sokkal inkább a kezében tartja az ostort, vagy az istrángot, mint ahogy például Mattia Binotto dolgozik. Elég megnézni a habitusukat, ahogy beszél, a hangerejét, a gesztikulációt, minden egyebet. Azzal egyébként Wolff és Horner nekem teljesen egy iskola. Az abszolút határozottság, némi humorral fűszerezve, de amikor kell, akkor rögtön lecsapunk, a csapatunk védelmével bármit megteszünk, és 1000 fokon égve bent vagyunk a verseny hétvégében. Binotton ezt nem látod. Arriva Benén máshogy láttad, de ott is volt egy ilyen hűvös távolságtartás. És igazából a Ferrarinak régóta nem volt olyan karizmatikus vezetője, amilyen Wolff és Horner a Red Bullnál és a Mercedesnél. És ettől még lehetne jó autót építeni, de nyilván amilyen a vezető és amilyen stílusban vezeted a csapatot, az azért kihat arra, hogy ez a csapat hogy dolgozik. Még azon a szinten is, hogy milyen gyors egy kerékcsere, vagy hogy sikerül a következő fejlesztési lépcső.
Ez a szezon áll mondjuk Binotto rendelkezésére, hogy bizonyítson? Ráadásul, amikor úgy tűnik, hogy nem olyan jó az autó?
Ez nehéz. Igen, a Ferrari nem ment jól a télteszteken. Ezt most bár egy csűrhetjük, csavarhatjuk, a Ferrari szurkolók hallgatnak, akkor tudom, a szokásos rigmus jön. Semmi bajom a Ferrarival, gyerekkoromban Ferrari szurkolóként nőttem föl, aztán kinőttem belőle, de hogy én ugyanúgy szeretném, hogy a Ferrari jó legyen, mert hogy egy jó Ferrarinak, egy erős Ferrarira szüksége van a Forma 1-nek. De hogy ettől még ugyanúgy a negatív oldalukat is látom, a rengeteget, ami ugyanúgy megvolt az első, az 50-es évektől kezdve. Tehát hiába mitoszt ez a csapat, ezt a mitoszt egyrészt szépen felépítették okosan, másrészt rengeteg olyan vele járója van, olyan hozadéka van ennek a mitosznak, amit nem kérdőjelezünk meg, de hát olyan, mint a pápaság intézmény, vagy bármi más, tehát nem mondjuk más, hogy minden tökéletes, csak azért, mert Ferrarinak hívják, és vörösbe öltöznek a szurkolók. Szóval van ennek a csapatnak rengeteg jó, meg rossz korszaka, vagy volt eddig, és van egy csomó pozitív, meg negatív hozadéka annak, ahogy működtetik a csapatot, meg ahogy ez az egész kinéz. És most azért sokkal inkább nyugik ennek a negatív oldalait, mint a pozitív oldalait, és akkor még nem is hoztam szóba ezt az FIA Ferrari paktumot, amit nem tudok elkerülni, mert látom rajta.
Igen, igen, tehát ezt nem lehet. Amikor megállapodik az FIA vezetőjével, meg a sorozat vezetésével gyakorlatilag, vagy hát ugye az FIA-val megállapodott a Ferrari, egy olyan esetben, amikor nem tudjuk, hogy végül is mennyire volt szabályos vagy szabálytalan az adalmi motor, amelynek kiemelkedő tulajdonságai voltak egészen a vizsgálatokig. Tehát, hogy itt nagyon sokan újra csalást kiáltottak, nagyon sokan pedig azért azt mondják, hogy óvatosan ne mondjuk őket csalóknak, mert nem bizonyítható.
Én azt gondolom, hogy erre Bernie Ecclestone mondta ki a legjobb megfejtést, és saját magam is így gondolom, anélkül, hogy bármilyen pontos adatot látnék. A tavalyi kronológiát láttam, hogy mi hogy történt, hogy alakult a Ferrari teljesítménye, milyen technikai direktívák mikor és hogy jöttek. Bernie Ecclestone azt mondta, hogy ő sem lát a színfalak mögé már, de azért, hogyha nem lett volna semmi probléma, akkor mi szükség lett volna egy külön megállapodásra? Ugyan már, tehát ez önmagában bizonyítja azt valamilyen szintű érintettséget a Ferrari részéről, hogy megállapodásra volt szükség, és én ugyanezt gondolom. Itt ez önmagáért beszél, és nem is tudom, az FIA hogy gondolta, hogy ez kisebb-nagyobb botrány nélkül elcsendesül. Most kapóra jön nekik egyébként ez a koronavírus probléma, de ez ettől még ez az úgy nem kerül a szőnyeg alá. Egyébként most gyorsan tennék egy kitörőt, ha már Toto Wolff, hogy szóba hoztuk. Mert azon saját magam is csodálkozom, hogy miközben csak pletyka szinten, de tavaly jó ideig lebegtették azt, hogy esetleg Toto Wolff lehet a Liberty Media vezetője és az egész Forma 1-et birtokló jogtulajdonos társulásnak az első számú embere, és ezt a Ferrari elméletben megvétózta, hogy semmiképp nem szeretnék, hogy egy rivális csapat egykori főnöke Forma 1-et vezesse. Hogy akkor hogy néznek a tükörbe a Ferrari-nál, meg a Ferrari szurkolók mit gondolnak arról, hogy a Ferrari volt utolsó igazán sikeres korszakának sportigazgatója és csapatvezetője, Jeantot, az FIA elnökeként megállapodik a volt csapatával egy titkos paktumban, avval kapcsolatban, amit nem hoztak nyilvánosságra a motort érintő vizsgálat során, hogy ez mennyire fér össze. Tehát, hogy az egyik oldalon az egyiket nem akarjuk elfogadni, a másik oldalon meg teljesen egyértelmű, hogy a volt csapatvezetőnk FIA elnökként kényünkre, kedvünkre tesz, mert hogy így volt jobb. Én a saját egyébként a szubjektív véleményem a következő, és ezt az FIA el is mondta abban a kommunikében, amit válaszul küldött a csapatoknak, hogy ugyan kikérték maguknak ezt a szokást. Annélkül nincs FIA kommuniké, hogyha támadásért őket ne kérnék ki maguknak, ez alap. De hogy azt elmondták, hogy azért született a paktum, és erre jogilag lehetőségük volt, tehát ezt az FIA szabályrendszere lehetővé teszi. Ez már önmagában egy kérdés, hogy egy vizsgálat esetén bűnös, nem bűnös, hogy lehet egy harm. Kezded el a bármilyen bírósági döntés esetén azt mondhatnák a bíróság, hogy nem mondjuk meg, hogy bűnös vagy nem.
De vádlottal megegyeztünk.
De vádlottal mi megbeszéltük a dolgot, hogy senki ne akarjon további kérdéseket feltenni. Ez egy elég furcsa megoldás egy ügynek, és nyilvánvaló, hogy a Forma 1-es közegben, meg 2020-ban ez nem maradhat így, a középkorban lehet, hogy ez egy megoldás lett volna. Itt ma nem érzem ennek a létjogosultságát. Mindenesetre jogilag védhető. Más szempontokból nem védhető, morálisan semmiképp.
És mit gondol Ron Dennis, akit ugyan kigolyóztak a McLarentől, de 2007-ben hát, neki kellett elvinni a balhét.
Max Mosley csúnyán elverte rajta a port, és ez a 100 millió dollár és sok egyéb. Nyilván az egy konkrét csalás volt, de hát itt még nem tudjuk, hogy mi volt, de akkor azt kellett volna mondani, hogy szabályos volt a Ferrari motor, és nincs további kérdés. Amit viszont az FIA kommunikében én abszolút én belelátok, és úgy gondolom, hogy ez a valós helyzet, azt mondta az FIA kommuniké, hogy a sportág védelme miatt, a sportág jó hírnevének hogy ne essen rajta csorba, kénytelenek voltunk ezt a procedúrát, mert ezért, meg azért, meg amazért nem tudtunk teljes biztonsága megállapítani a dolgokat. Végül is egy külön megállapodás kötni, amit a szabályok lehetővé tesznek, és ezt nem kötjük senkinek az órára. Az egy
hosszas
másik
pereskedés helyett ez
hosszas pereskedés
ez volt
helyett
az indulás.
Igen. Na de hát mit jelent a sportág védelme? Nekem azt is jelenti, hogy nem jelenthetjük be, hogy a Ferrari-nál találtunk egy olyan megoldást, ami nem fért bele a szabályokba, mert ezzel a sportág önmagával szembe is rosszat tenne, a sportág értéke csökkenne, az FIA-ba és a sportág tisztaságába vetett hit, plusz a sportág legfontosabb szereplője a Ferrari-ba vetett hit. Hát a Ferrari-t ezt a tőzsdén konkrétan, ha engem kérdezel, és hogyha a Ferrari részvényekkel kereskednék, akkor azonnal sortoltam volna, mert ha egy ilyen hírt kihoznak, hogy a Ferrari csalt 2019-ben, biztos lehetsz benne, hogy 15-20, lehet, hogy 30-40%-ot esett volna a Ferrari részvénye, mert hogy ez a normál reakció a világban. És ezt megelőzendő inkább született egy paktum. Ez az én verzióm. Hogyha valaha kiderül, hogy mi, vagy majd későbbiekben kiderül, hogy mi, akkor kiderül, és kiderül, hogy nem így volt, akkor állok elébe, de azt nagyon kevéssé tudom elképzelni, hogy semmit nem találtak, vagy semmi. Képzeld el, az FIA, mint szabályalkotó, azt mondja, hogy mi, akik ellenőrizzük egyébként a saját szabályaink betartását, nem tudjuk egyértelműen bebizonyítani valamiről, hogy szabályos vagy szabálytalan. Hát az a saját alkalmatlanságot bevallása. Ez nem fordulhat elő.
De tulajdonképpen ez a közlemény mégiscsak ezt jelenti, hogy bevallották a saját alkalmatlanságukat.
Hát vagy csak azt vallották be, hogy védjék magukat, a sportágat és a Ferrarit, hogy nem tudják megállapítani, és ezzel nem vádolod a Ferrarit. Ha azt mondták volna, hogy találtunk valamit, de ezt nem akarjuk nektek elmondani, azzal elmondták volna, hogy találtak valamit. Tehát mit akarsz védeni? Levágod az aranytojást, tojottyúkodat? Mert hogy a Ferrari az a Forma 1 szempontjából, de a Ferrarinak is ugyanolyan nagy szüksége van a Forma 1-re, hiszen ez nem derülhet ki róla, hogy mondjuk egyértelműen tiltott eszközökkel jutott teljesítményelőnyhöz. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és jobbat mondok, ha én ülnék az FIA elnöki székében, én ugyanúgy végig kellett volna, hogy gondoljam ezt, és lehet, hogy nem tudtam volna más döntést hozni, vagy nagyon sokat aludtam volna rá, és sokat morfondíroztam volna azon, hogy mi a jó megoldás. Mert nem véreztetettem ki a saját sportágamat, még akkor sem, hogyha teljesen egyértelműen ezt kéne tennem, mert a szabályok ezt írják elő, de mérlegelnem kell minden egyes aspektust. És a sportág védelme elsődleges. Ebből a szempontból megértem ezt a kommunikációt. De ezt 2020-ban, ismerve a többi csapat álláspontját, úgyhogy többi gyári csapattal állok szembe, a Mercedes-tel, a Red Bull-al, akár a Renault-val, akik nem fogják hagyni, és akár olyan peres útra is vihetik, az nem kibújó az FIA részéről, hogy a saját szabályoknak megfeleltek. simán nemzetközi sportdöntőbíróság, vagy akár még tovább is elmehetnek a többi csapatok, és ha azt állapítják meg, hogy ez nem felelt meg a nemzetközi jognak, akkor bizony el fogják meszelni, és akkor nyilvánosságra kell hozni a megállapodást, és lehet, hogy később borul a bili, az még rosszabb lesz. Minden esetre valahol érthető, de mégis egy nagyon nehezen magyarázható döntés, hogy pont Zsántot volt az, aki meghozta a volt csapatával együtt, vagy megkötötte ezt a paktumot.
Az jutott eszembe, hogy az olimpiai sportágak egy része, de hát a profi sportágak egy része is járhat hasonló cipőben. Nem mindegyikben ugyanolyan szigorú, ugyanis például a dopping ellenőrzés nemzetközi fronton. Vannak olyan sportágak, most nem nevesíteném, amelyek dopingérzékenynek tűnnek, még sincs túl sok ellenőrzés, és a legnagyobb sztárok pedig sosem buknak meg.
Ez megint politika, más sportpolitika, nagyon súlyosan, nagyon mélyen, mint ahogy akár a Manchester City ugye a 2 éves eltiltásával, ami ellen már fellebbezett is. Ki tudja, hogy hol vezet, szóval itt azért...
Hát ugye pénzügyi dopingról.
Pénzügyi dopingról beszélünk, de azért is hoztam szóba, mert ugye 2021-től a pénzügyi doping az a Forma 1-ben is tiltott lesz, ugye a költség határ, jön a költség plafon 175 millió dollárral, és ugye idén már futna egy ilyen tesztidőszak, amikor mindenki jelenthet mindent, és le is adhat, vagy le kell, hogy adjon mindent, vagy vizsgálhatják őket, de még nem számít bele az elszámolásba, tehát még mindenki annyit költ, amennyit akar, de az FIA már felkészül arra, hogy ellenőrzi majd ezt 2021 hatékonyan, és pont ezért van ennek nagyon-nagyon rossz precedens értéke ennek a megállapodásnak, mert most, ha most kiderül 2023-ban, most nagyon előre szaladok, amikor már a harmadik éve megy a 175 millió dolláros rendszer, hogy valaki 2022-ben 100 millió dollárral ezt túllépte, akkor mi lesz a döntés? Mi lesz a megállapodás? Akkor azt a csapatot kizárják, pénzbüntetésre ítélik, vagy külön megállapodást kötnek vele, amit senkinek nem kötnek az orrára, és akkor hisszük-e vagy sem, hogy ők valóban tilosban jártak, vagy csak egy olyan elszámolási rendszerről van szó, ami szürke zóna, de hát nem tudjuk igazán megfogni őket, szóval ezért nehéz.
És ha valamelyik csapat azt mondja, vagy csapatvezető egy következő szabálytalanság, nagy, akkor ő is külön megállapodást akar.
Na, ez azért mondom, mindenképp rossz precedens. Tehát a külön megállapodásnak ez a hátrány, amiközben mondom, el tudom képzelni azt a szenáriót, amiben azt mondták az FIA-nál, hogy az lenne a legjobb a sportágnak, hogy csak ezt akkor. Még azt mondom, hogy ez a 70-es években történik, még akkor is szőnyeg alá lehetett volna söpörni. Nem volt ennyire jelen a média, nem voltunk benne ennyire a Forma 1-ben, még akár a 80-es, 90-es években sem. De az internet korszak óta az elmúlt 20 évben nem tudsz titokban tartani semmit, és egyre kevésbé tudsz titokban tartani semmit. Tehát tegnap éjszaka, amíg vártam a helyzet alakulását, én gyakorlatilag Ausztráliában voltam, miközben Budapesten voltam otthon, és azt vártam, hogy elinduljak-e a tévéstúdióba közvetítve, vagy sem, mert hogy a Twitteren valós időben gyakorlatilag 10 másodpercenként jött az újabb és az újabb tweet arról, hogy éppen a Melbourne-i pedok melyik részében, melyik újságíró, amelyiket majdnem mindegyik őket jó ismerem, így vagy úgy, vagy olvas, vagy akár személyesen, megírta, hogy éppen mit hallott, milyen pletykát hallott, és mi a valószínűség, és most hogy állunk. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy ott vagy a helyszínen, hogyha akarsz. Ott áztatod magad a történetben, miközben otthon vagy, hogyha van interneted és van a kezedben egy megfelelő eszköz. Ezt ma már nem tudom, hogy gondolta az FIA úgy eltusolni, hogy ebben ne legyen botrány, és itt pont a transzparencia, az átláthatóság az, ami sérül, és az, ami igazán gyanússá tesz eseteket. És mennyivel egyszerűbb lett volna kiállni és azt mondani, hogy kérem szépen, megvizsgáltuk a Ferrarit, anélkül, hogy elmondanánk bármilyen szabadalmit, hogy a Ferrari technikai megoldásait érintő kérdést. Volt egy ilyen üzemanyagrendszer átfolyási történet, mi megvizsgáltuk ennek ezt és ezt a részét. Ott úgy tűnt, hogy a Ferrari azt teljesen szabályosan csinálja, de volt egy olyan része itt és itt, ahol viszont talán azt gondoltuk, hogy meg is lehetne trükközni a rendszert, de erre nem találtunk bizonyítékot, és ezért a Ferrarit nem találjuk szabálytalanak. Ennyit kellett volna mondani. De nem mondtak semmit, azt mondták, hogy van egy paktum, és innentől kezdve borul a bili.
Meglátjuk, hogy ennek lesz a folytatása. A pilótákról nem sokat beszéltünk az elmúlt bő 3/4 órában, pedig az azért egyértelműen kikristályosodott már az előző szezonban, hogy Max Verstappen egy hasonló technikával és egyre letisztultabban a gyorsaságát, a gumikezelését és egyáltalán a fejlődési ívét figyelembe véve akár komoly kihívója is lehet Lewis Hamiltonnak. Nem feltétlenül 2020-ra, de még ezt se zárjuk ki.
Igen, én nagyon bánom ezt a szezon kezdett csúszást, az, hogy nem látjuk ezt a Hamilton-Verstappen ütközetet még, mert én is azt gondolom, amit mondtál, hogy a Red Bull Honda van azon a szinten, a saját számításom szerint 2-3 tizeden belül a Mercedeshez, hogy Verstappennel kihívói lehetnek Hamiltonnak, mert Verstappen általános teljesítménye az a nagy átlag, amit hoz, azzal a hiba százalékkal, amit gyakorlatilag most már az elmúlt majdnem 2 évben a legendás monakói törése óta összerakott, Az majdnem, hogy egy szinten van Hamilton, adott esetben még talán jobb is az átlag, attól függ, mit veszünk ki, mit nem veszünk figyelembe. De ez egy nagyon-nagyon érdekes összecsapás, és ők is várnak erre. Erre már többször utaltak is egymás kapcsán az elmúlt évek során. Tehát Verstappent egyértelműen most már a mezőny legjobbjaiként tartják számon, maguk a versenyzők is, tehát nem kérdés, hogy oda tartozik, most már jó ideje itt van, teljesítmény abszolút odavaló, és ez a Hamilton-Verstappen összecsapás, amit például megvillantottak tavaly Hungaroringen, egy egész éven keresztül elképesztő izgalmakat tartalmazhatna, még akkor is, vagy tartogathatna, hogyha a Ferrari bent van a képben, vagy nincs benne a képben. Az még extra lenne, az lenne a haba tortán, hogyha a Ferrari Leclerc-rel és Vettel-el ott lenne a csatában, és akkor néha Bottas is belekavarna. Albonnak nincs könnyű dolga, de senkinek nincs könnyű dolga, aki Verstappen csapattársa, mert pont az a szint, mint Hamilton csapattársának lenni. Bármilyen jó vagy, egy klasszissal, csak a klasszis szinten lehet felvenni a versenyt, és egy egész picivel klasszis szint alatt maradsz, amikor még mindig nagyon jó vagy, akkor már nem vagy ezen a szinten, és például átlag köridőket nézzünk a tesztből, amiből nagyon nehéz viszonyítani, de azért ha minden kört megnézünk, az a 4-5 tized megint ott volt Verstappen javára Albonnal szemben, aki szerintem ezzel a 4-5 tizeddel még mindig a mezőny átlag fölött van, hogyha Verstappenhez viszonyítunk.
Magyarul nem nagyon tudnának más találni helyette.
Nem, nincs jobb megoldás, és igazából a Red Bull pontosan tudja, és ezért is csaptak le rá hosszú távra, hogy Leclerc-rel is a Ferrari 24-ig hosszabbított, ugye Verstappennel 23 végéig, a Red Bull azonnal, és ezzel ki is húzták a méregfogát a 20-21-es nagy keringőnek, ami gyakorlatilag egyetlen nyitott kérdése maradt, hogy Hamilton marad a Mercedesnél, vagy távozik mondjuk a Ferrarihoz, és akkor eznek keresztüzében mi lesz Vettel a Ferrarinál, a Leclerc helye egyértelmű, és akkor
nyilván Bottas megye, lehet még kérdés, de
megye hát valahova. Hát Bottas nem kérdés, én nem hiszem, hogy Bottasszal folytatja a Mercedes, egy esetben folytatnak 21-től, hogyha valami annyira extra teljesítmény nyújt 20-ban, hogy vagy megnyeri a világbajnokságot, vagy nagyon nagy csatára készteti Hamiltont, akkor nem engedik el a kezét, de szerintem ott nagyon sokan állnak már az ajtón kopogtatva, és a Mercedes is tudja, hogy a 21-es új éra kezdetével, hogyha nem tesz egy újabb lóra Hamilton mellé, aki esetleg majd a folytatást is garantálhatja, akár Ricciardóval, akár bárki mással az ifjoncok közül George Russell-t, én simán kimerem jelenteni, hogy a legjobb hat pilóta egyike George Russell. Tehát ha már visszatérnénk, hogy kit lehetne Albon helyet odarakni a Red Bullba, a Russell menne a Red Bullba, az egy nagyon nagy páros lenne Verstappennel. Az egy másik dolog, hogy bírnák egymást. De hogy például Russell pontosan tudja a Mercedes, hogy Russell nem szórakozhat sokáig, mert mások is látják benne ezt a potenciált. Tehát, hogyha nem adnak neki ülést, akkor előbb-utóbb máshol fog kikötni. És ezt azért meg akarják akadályozni. Úgyhogy ez még érdekes lehet, de hogy az igazi nagy érdekességek már kötve vannak. Tehát a két jelentő és pilótája az elkövetkezendő 10 évnek, Verstappen és Leclerc fixen ott van most egy jó néhány éven keresztül a Ferrari-nál és a Red Bull-nál.
A Nemzetközi Automobil Szövetség pénteken kora délután bejelentette, hogy elhalasztja a tervezett következő két futamot, tehát Bahreinben és Vietnámban nem lesz verseny a kijelölt, az eredetileg meghatározott március 22-e, illetve április 5-e időpontban. Nyilván ezzel még nem látjuk sokkal tisztában a szezont, csak azt, hogy a következő hetekben valószínűleg nem kell versenyre készülniük a csapatoknak.
Ez valóban így van. Ugye ezzel megadták a lehetőséget ezzel a csúsztatással arra, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor akár áprilisban is lehet Bahreinben futam. Vietnámot kevésbé tudom elképzelni, de hogyha még annyira gyorsan megoldódna, amire egyébként vajmi kevés az esély, akkor például mondjuk egy bahreini április elejé kezdés után egy április közepi második-harmadik vietnámi futammal még mindig visszaérnének Hollandiára, de mondjuk úgy, hogy a valós forgatókönyv, az a reálisabb verzió az, hogy áprilisban így bármikor van hely Bahreinre, hogyha úgy alakul a helyzetet, el lehetne kezdeni a szezont, ha nem, akkor pedig jön a többi kérdője.
Az látszik, hogy azután, hogy gyakorlatilag a világ minden nagyobb sorozatában halasztanak, vagy akár be is rekesztették a szezont, azért az elmúlt néhány naphoz képest most már a Formula 1 menedzsmentje, illetve a Nemzetközi Automobil Szövetség is óvatosabb a tervezéssel.
Igen, picit elég kellett menni, tehát amilyen hosszan és sokáig, fölöslegesen sokáig vártak a Melbourne-i hétvége eltörésével tegnap, most annyira úgy érzem, hogy most próbálnak elé menni, hogy egy jó átlag kijöjjön azért a reakció gyorsaságban, hogy fölösleges volt várni ezzel. Azt gondolom, hogy időben, főleg amiatt, mert Bahrein jövő héten lett volna, de Vietnámot sem lehetett már nagyon halogatni, ezért ezt még minél előbb meghozták ezen a pénteken, úgyhogy ilyen szempontból a következő nagy díj az a holland nagy díj lehet, ami valósan még a naptárban van, és valószínűleg arról nem születik majd döntés, hogy 2-3 héten belül, mert hogy nincs értelme, annyira nincs közel. Az viszont meg már az európai szezon kezdett. Ott már egy egész másik dal és egy egész másik ritmus kezdődne el, amit hogyha az a dominó is borul, akkor sok minden más magával ránt.
A csapatok ebben a helyzetben mit tehetnek? Azon túl, hogy vigyáznak arra, hogy a csapattagok egészségesek maradjanak.
Szépen mindenki hazaviszi a laptopját, aki nem muszáj, ez be sem megy az üzem vagy a gyár területére, és ott horrorfejlesztik tovább az autókat, mert azért ezeket az autókat már nagyrészt számítógépen tervezik. Nyilván a szélcsatorna munkákhoz jelen kell lenni, meg egy csomó minden elkészítendő alkatrészhez. Tehát nagyon sok mindent ma már 3D nyomtatással csinálnak a csapatok, főleg azokat az alkatrészeket, amik a szélcsatornára szánnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a munka nyilván nem áll meg a háttérben, és a Forma 1-ben amúgy sem áll meg soha. Úgyhogy most egy érdekes, számunkra láthatatlan fejlesztési fázis jön a Forma 1-ben, ilyen kényszer pihenő alatt, de ezek az autók, ezek egy tapottat sem fognak megállni fejlesztések. Volt, aki felvetette, hogy esetleg teljesen befagyasszák a fejlesztéseket, de hát ezt hogy ellenőriznék? Úgyhogy igazából az történik, hogy anélkülös szezon lenne, az autók ugyanúgy fejlesztésre kerülnek a háttérben, mint hogyha egyébként normál üzemmódban működne minden.
Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy legközelebb már a versenyekről beszélhetünk.
Én is.
És lehetőleg minél korábban. Az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották, aki március 13-án pénteken kora délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Az arénát megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán, valamint az infostart.hu oldalon is. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.